Kegyelem, néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten szent igéjét, amint megírva találjuk János evangéliumában, az első fejezet 19. versétől a következőképpen. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak? Mit mondasz magadról? Erről így felelt. Én a kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, keresztelő János személye minnyájunknak ismert, hallottunk már sokat róla. Itt most egyszer olyat mondott, amire megmozdult Izrael népe. Kint volt a pusztában, a Jordán folyó partján, azon a túloldalán, annak is a túloldalán, tehát Jeruzsálemtől, a fővárostól is messzebb, és mégis olyan nagy hatása volt annak, hogy ő megszólaltott a pusztában, hogy Jeruzsálem népe szinte egészében kivonult hozzá. Kicsik és nagyok, szegények és gazdagok, egyszerű emberek és a nép vezetői, papok, léviták, farizeusok kivonultak. Mit mondott? Mi az, ami, mondanánk ki pestiesen kiszólva, ekkorát durrant, ugye? Mi az, amit egy ilyen remete kinézetű ember, amilyen keresztelő János, hiszen tudjuk, hogy milyen, hogy nézhetett ki az evangéliumi leírásból, egy ilyen kicsit félnomád életű ember mond valamit kinn a pusztában, és erre az egész ország megmozdul. Na ez nem semmi. Mit mondhatott? Mi a lényege ennek? Itt ugyan elhangzott előttünk, de nem biztos, hogy talán így első hallásra, első olvasásra megértjük ezt. Bizony sokat kell gondolkodni rajta, és oda kell figyelnünk, hogy megértsük, hogy miért is történt ez. Tulajdonképpen először csak ennyit mondott. Térjetek meg! Térjetek meg, mert itt van az, akiről a proféták jövendőltek. Ez az, amire mindenki megmozdult Izraelben. És akik oda kimentek hozzá, különféleképpen reagáltak. Mindenki ugyanezt hallotta, itt van valaki, akit már régóta várunk, de igazában nem egészen tudták még pontosan, hogy miről is van szó. Hogyan is reagáltak a hallgatók? Lukács evangéliumát itt most segítségül veszük egy kicsit, hogy kiegészítsük ezt a János evangéliuma beli igét. Ezt olvassuk, hogy a sokaság pedig megkérdezte Jánostól, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek ennivalója van, hasonlóképpen cselekedjék. Tehát, hogyha jön ez a bizonyos titokzatos személy, ennek a következménye meg kell, hogy látszódjon a mi életünkben, vagyis elkezdjük egymást szeretni, odafigyelni a nehéz sorsú emberekre. Oda mentek hozzá vámszedők is, és ezek is megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Tudjuk, hogy a vámszedők azok, Hát tényleg azok az emberek voltak, akik jól megszedték magukat az adókból, többet kértek, többet hajtottak be, mint amennyi ildomos lett volna, hát nem voltak éppen a legtisztességesebb emberek. De megkérdezték tőle, oda mentek hozzá, és megkérdezték, úgy látszik, az ő lelkiismeretük is megmozdult. Mester, mit tegyünk? Ezt mondta nekik, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Jó válasz. Nem tudom, hogy a vámszedők ezt mennyire vették komolyan. Tudunk rá példát, hogy megváltoztak egyik másik, éppen Máté, vagy éppen Zákeus. És oda mentek a katonák is. Azok az emberek, akik hát tudjuk jól, hogy minden korban azért azok voltak, akik szintén az erőszakot azért alkalmazták, ott is, ahol talán nem kellett volna. Mi pedig mit tegyünk, kérdezték Jánostól. Nekik ezt válaszolta, senkit ne bántalmazzatok, ne zaklassatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Itt tehát ugye a zsoldos katonákról van szó. Na, ennyit kölcsönöztünk Lukács evangéliumából, és most visszamegyünk János evangéliumához, ahol már a nép krémje, a vezetői, a papok és a léviták, a farizeusok jönnek ki, és ők is fölteszik a kérdést. Mit? De nem azt kérdezik, hogy mit tegyünk, hanem ők János személyére kérdeznek rá. Érdekes ez, ők úgy érezték, hogy János nekik nem tud ilyen szempontból újat mondani, ők, mint papok, mint egyházi vallásos emberek, ők biztos, hogy jó helyen vannak. Hát aztán tudjuk, hogy ezt Jézus később egészen másképpen értelmezte és helyretette őket. Minden esetre itt ők nem kérdezték, hogy mit tegyünk, hanem János személyére kérdeznek rá. Azt mondják, hogy igazod magad, ki vagy te, hogy ilyen dolgokat beszélsz. Rendkívüli dolgokat mondasz, de ezeket igazolni kell, hogy ez jogosult vagy ezeket mondani. Milyen jogcímen idézed a messiási proféciákat, mert erről van szó. Mert amikor János megjelent, akkor világossá tette néhány mondatával, hogy valami olyan történik, és valaki olyan fog jönni, akiről a proféták már régóta jövendőlnek. János erre a kérdésre bizonyságot tesz. Ez János bizonyságtétele. Itt az eredeti görög szövegben egy olyan szóval, amit mindjárt értünk, a mártűria, a mártírság. Tehát amikor János itt most bizonyságot tesz, vagy olyasmit mond, aminek következménye lesz, ami behajtható rajta. Mondhatnám azt is, hogy ha nem jó a válasz, és nem hiteles a válasz, akkor a fejével játszik. Ennyire súlyos dolog volt az, amit mondott. És tudjuk jól, hogy Izraelben nagyon komolyan vették a törvényt, és hogyha valaki a törvényt és az Isten személyét, vagy az Isten igéjét megsértette, akkor bizony repültek a kövek. Akkor bizony megkövezték az illetőt. Ez volt a szigorú vallási törvény. Tehát János itt valóban vállalja a mártírságot, amikor bizonyságot tesz. Érdekes ez, ahogy leírja a János evangélista, keresztelő Jánosnak ezt a válaszát, amikor azt mondja, akkor vallott és nem tagadott. Azt vallotta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Érdekes ez a kifejezés, ez a vallani, megvallani valamit, ez azt jelenti szó szerint, hogy egyértelművé teszi. Hogy félreérthetetlenül kimondja azt, ami a valóság. És nem tagadta meg a választ. Nem sumákolt, nem tekintett félre, nem beszélt össze-vissza, ahogy ezt a mai világban egy-egy nyilatkozó közéleti személyiségnél meglátjuk sokszor, hogy össze-vissza beszél, és nem a lényegről. János világosan egyrészt választ adott, nem tagadta meg a választ, és egyenes választ adott. Nem mondta, hogy nem nyilatkozom, sőt, elébe megy a kérdésnek. Értette a kimondatlan, akkor még kimondatlan kérdést, hogy ez a kérdés, hogy ki vagy te, ez arra vonatkozott, hogy nem te vagy a Mesiás esetleg? Akit 500 éve várunk? Akiről a proféták annyi mindent elmondtak már? János elébe megy, és az első válaszában azonnal ezt mondja. Én nem a Krisztus vagyok. Tehát az első kérdés az már kilőve. Megkérdezték volna, hogy te vagy a Krisztus? Erre előre mondta, hogy nem. Nem én vagyok a Krisztus, azaz a Messiás. Ugye tudjuk, hogy a Krisztus szó az a héber Messiás szónak a görög fordítása. Nem én vagyok a Messiás. A várakozás középpontjában ugyanis ez a három személy állt. 500 év alatt ezek a proféciák nagyon sokféle értelmezést nyertek. Tessék azért elképzelni, hogy 500 éven át egy nép, menjünk vissza mondjuk a magyarságnak a török korába, ugye, amikor elhangzik egy mondat, és annak mi az értelme ma. A zsidók számára az 500 évvel korábban elhangzott ézsaiási profécia élt, és értették, és próbálták megérteni, kihámozni a tartalmát. Háromféle személy alakja körvonalazódott ezekből a proféciákból. Egyrészt tehát a Messiás, aki az Úr szolgája, akiről Ézsaiás sokat beszél, akiről mondja, hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és annak nevét Immánuelnek nevezik, és ő az, akiről azt is mondja a proféta, hogy szenvedni fog, hogy úgy megy a vágó, mint ahogy a bárány fizik a vágóhídra, úgy megy majd értünk a mi bűneinkért. 500 évvel korábban erről szóltak. Tehát amikor a Messiásról, a Krisztusról kérdezték volna keresztelő Jánost, akkor ezekre a proféciákra gondoltak. Amikor viszont tovább kérdeznek, és azt mondják, hogy hát akkor te vagy Illés? Illésről azt tudjuk, hogy egy nagyon régebben, még régebben élt proféta volt, aki nem természetes halállal halt meg. Pontosabban úgy tűnik, hogy nem halt meg, hanem elragadtatott. És tulajdonképpen Isten őt visszahozta, éppen keresztelő János személyében. És érdekes, hogy keresztelő János azt mondja, hogy nem vagyok Illés. Malakiás proféta is szól róla, hogy ő lesz majd az, aki békét teremt. Aki az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz hajtja. Aki békét teremt. János erre is azt mondja, nem én vagyok. Hát akkor a proféta vagy te? Itt még messzebbre kell visszamenni, egészen Mózesig. Krisztus előtt 1500 évre körülbelül. Mózes a törvényadó. Izrael számára olyan mondjuk, mint nekünk Szent István, vagy mondhatnánk nagy személyiségeket. Mózes a törvényadó. És el is ezt mondja. Pedig ugye Mózes maga profétált erről, amikor azt mondta, elbúcsúzva a népétől, halálát már érezve, hogy az Úr majd profétát támaszt olyat, mint én. Szó szerint ez a mondat elhangzik. Tehát amikor az írástudók és a papok oda kimentek, akkor ezt a három dolgot hozták magukban. Ez a furcsa ember, aki ilyen nagyokat mond, ez vagy a Messiás, vagy a visszatérő Illés, vagy pedig Mózes által megjövendőlt a proféta. A proféták profétája. Nos, ez a sokféle látszólag ellentétes profétai kijelentés zavart okozott, hiszen ki ezek közül a Messiás? Kinek kell itt megjelenni? És hát valóban nem könnyű kihámozni, ha az Ószövetséget olvasgatja az ember, főleg úgy, hogy még nem tudja, hogy jön majd az Új Szövetség is. Kicsoda ez a Messiás? Gyermek születik nékünk? Örökké való atya? Békét hoz? Fegyvert hoz? Szenved? Vagy épp ellenkezőleg uralkodni fog? Izraelhez jön? Vagy minden néphez jön? Ezek mind benne vannak az Ószövetségben. Sok száz profécia. Mi már tudjuk, hogy ezek az ellentétes kijelentések csak egyedül, kizárólag Jézus Krisztusban összegződnek, ott oldódnak föl, de ekkor még ezt senki sem tudja, senki sem látja, csak keresztelő János, és ő is titokzatosan szól róla. Így beszél, ezt mondja, közöttetek áll, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Na ez aztán megint csak fölhívta a figyelmet, fölkapták rá a fejüket, micsoda, itt áll közöttünk? Hol? Ki az? És másnap megtörténik. Ez már nincs a kijelölt igénkben, de ha tovább olvastam volna az igét, akkor azt látjuk, hogy másnap János látta, hogy jön felé Jézus. Rámutatott, és ezt mondta, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. És ezzel elkezdte ezt a hihetetlenül bonyolult puzzle játékot, ezt a kirakóst összerakni. Mint hogyha, ugye tudjuk jól, hogy az ilyen játékokat először a keretét kell kirakni, mint hogyha a keretet meghatározta volna. Rámutatott Jézusra. Ő az. Itt kezdődik tulajdonképpen a mi megváltásunknak a története, földi története. Itt kapcsolódunk vele mi magunk is. Jánosra viszont szintén ráillik egy mondat a proféciából, és ő ezt is idézi, az útkészítő a pusztában. Ézsaiás proféta könyvének 40. részét idézi, a kiáltó hang a pusztában. Készítsetek utat az Úrnak a pusztában. Ez vagyok én. És mostantól kezdve neki növekednie kell, nékem pedig alább szállanom, mondja János. Kedves testvérek, ennyit a bibliai ígéről, a történetről, magáról, és most mit szól ez nekünk? Miért érdekes ez nekünk? Nos, kedves testvéreink, az adventi idő évről évre elénk hozza ezt a történetet, valamilyen formában. Jézus érkezik, ezt megjövendőlik, és beteljesednek a proféciák. Nos, kedves testvéreim, arra sarkal ez, hogy végre bennünk is megfogalmazódjanak igazán fontos kérdések, ahogy az akkori emberekben. Addig, amíg még van erre időnk választ kapni. Tehát nekünk itt és most, amíg itt vagyunk, választ kell kapnunk, mert lehet, hogy a jövő adventet már nem éljük meg. A jövő advent az már nem az Isten bárányának, hanem az Isten ítélő fiának a visszajövetelét fogja jelenteni. Nos, tegyük fel a kérdéseket. Mit tegyek? A mai ember már nem igazán kérdezi ezt meg. Teszi, amit jónak lát. Azt akarja, hogy ne szóljon bele senki abba, hogy ő mit tesz. Ki akarja teljesíteni az egóját? Mai keresztjén sem biztos, hogy megkérdezi, hogy kicsoda nekem Krisztus. És az is lehet, hogy a mai ember már nem is akar Jézus útkészítője lenni. És itt vagyunk mi érintve, mint mai emberek, mint mai keresztjének, és ezen belül, akik talán még inkább elhivatottak vagyunk, lelkész, presbiter, felügyelő, gyülekezet, rendszeresen hitben élő tagjai, vajon akarunk-e Jézus útkészítői lenni? Az ősi proféciákban tehát mi benne vagyunk? Benne vagyunk a Bibliában. A Messiás, aki a szegényeknek hirdeti az evangéliumot, nekünk is hirdeti. Vajon ott vagyunk-e azok között, akik felkapják a fejüket, hogy igen, ez a krisztusi evangélium, ez nekem szól. Idéztük a kereszteléskor is, úgy szerette Isten a világot, be lehetne helyettesíteni, mint ahogy Luther is tette, úgy szerette Isten Luther Mártont és mindenki a saját nevét, hogy szent fiát adta érte. Átélted ezt? És tudtunk-e bizonságot tenni Jézus útkészítőjéként, tudva, hogy ennek következménye van, hogy aki megvallja Jézust, annak ezért vállalni kell a felelősséget, és ezért hiteles életet kell élnie. Az ember, aki elfogadja, vagy elutasítja a megváltóját, mi vagyunk, mi lehetünk. János bizonságtétele viszont kötelez bennünket, a Krisztus való bizonságtételre lehet az én válaszom ez, hogy igen, ő az én megváltóm. Ő nem egyszerűen a Messiás, valamikor régen, valamikor Izrael népe számára, ő az én megváltóm. Krisztus útjának készítésére ezt válaszolom, őt szolgálom a világban. és Krisztus előtti alázatra késztet bennünket. Őt várom vissza második advent alkalmával, hiszen ő ítél felettem, és én készen akarok lenni az ő visszajövetelére. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a kép 2000 év távolából sem homályosul el. Te ma is ugyanaz vagy, aki ott megjelentél, mint Isten báránya, aki tovább mentél az úton, egészen a Golgotai keresztig, aki felnyitottad a sír sötét zárját, és ígéreted szerint elküldted szent lelkedet, és visszajössz. Visszajössz, és mi már mindent tudhatunk rólad, ami fontos ahhoz, hogy jól döntsünk. Erre segíts bennünket, Urunk. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.